Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Böjt negyedik vasárnapján a mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségbe. Amen. Kedves szeretett testvérek, Böjt negyedik vasárnapján halljuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található minnyájunknak lelki hitbeli épülésére, Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levelének harmadik részében, a 18. verssel kezdődően, egészen a 4. rész 6. versével bezárólag. Míg Istennek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget, az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Ti urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Az imádkozásban legyetek kitartóak és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt hirdethessem. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy ma is megtapasztalhassuk, hogy élő ige az Isten igéje. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted, és dicsőítünk, magasztalunk téged. Mindig oly nagy vágy van a szívünkbe, Urunk, amikor a templomba megérkezünk, hogy a mennyei seregeknek, a mennyei világnak az Isten tiszteletébe is be tudjunk kapcsolódni. Hiszen attól válik a mi egybe gyülekezésünk Isten tiszteletté, hogy Urunk, te itt vagy közöttünk. A te jelenléted az, amely meg tud minket áldani, szentelni, ajándékozni. Kérünk, Urunk, hogy te tedd áldottá ma is a te igédet, amit elkészítettél. Tedd azt élővé és hatóvá. Engedd meg, hogy lelkünknek a legmélyéig elhatolhasson, hiszen, Urunk, te nálad van a szeretet, és te nálad van az erő. Te jól tudod, hogy ezen a mai vasárnapon is hogyan jövünk te eléd. Van, aki örvendezve, hálát adva, hogy megsegítetted, meggyógyítottad. Vannak, akik pedig betegséget hordozva, erőtlenül, vagy éppen gyászsal a szívükbe. Urunk, kérünk, legyen minnyájunkhoz szavad. Kérünk, hogy hadd élhessük át azt, hogy te hozzád jöve most teljes szívünkkel, te megnyugtatsz bennünket, és a teherhordozásba segítesz minnyájunkat. Könyörgünk az ige hirdetőjéért, édesatyánk, te áld és szenteld meg őt, hogy át tudja adni számunkra a te üzenetedet. És kérünk, édesatyánk, nyisd meg a mi lelkünket, hogy befogadóivá, megélőivé tudjunk válni a te igédnek. Úr Jézus, magasztalunk téged, Azért, hogy ígéreted szerint, ahol ketten vagy hárman, egybe gyülekeznek, te ott vagy közöttük, s ha valamit a te nevedbe egy akaraton kérnek, te azt megadod. Kérünk, engedd meg, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk előtted lenni, eléd jönni, és majd így távozni is a templomból. Maradj velünk, és légy a betegek gyógyítója, gyászolók vigasztalója. Áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, édesatyánk, az Úr Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint írva található a Kolossi levélben, a 2. fejezetben, annak 6. versében. Pál apostolnak a kolossaiakhoz írt levelében, a 2. rész 6. versében így szól Isten igéje. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt hallottam egy lelkész kollégától a saját személyes történetét, amit most el fogok mondani, és többen már itt a gyülekezetben, bibliakörben vagy személyes beszélgetésben hallották is ezt tőlem, hogy a lelkész kollégám azt mondta, azt mesélte el, hogy egy alkalommal elment legációba. Hát ismerős ez legtöbbünk előtt, ez a kifejezés, hozzánk is szokott sokszor jönni legátus, ünnepi küldött a Teológiai Akadémiáról, aki még hallgató, tanuló, de készül a lelkészi szolgálatra. És ő is még akkor hallgató volt, teológus, és ment az egyik gyülekezetbe az ünnepi istentiszteletek elvégzésére. És ilyenkor általában az a rend, hogy a lelki pásztor kimegy a legátus elé az állomásra. Különösen is, hogyha az az állomás a parókiától messze van, vagy bonyolult oda eljutni. Úgyhogy itt is ez történt, megbeszélték előre, hogy majd a lelkész kimegy. Na de ilyenkor meg is kell ismerni egymást. Ugye azért általában a legátus a lelkész számára ismeretlen. De vannak külső jegyek. Fekete-fehérben van öltözve, van nála egy nagy táska, úgyhogy erről azért meg lehet ismerni. Úgyhogy ez az én lelkész kollégám, szépen megérkezett a településre, leszállt a vonatról, és mivel ő nagy dohányos, első dolga volt, hogy rágyújtott. A helyi lelkipásztor pedig vizslatta szemeivel, hogy hol lehet az én legátusom, és aztán az imént már leadott, vagy elmondott jelek alapján felismerte őt, oda ment hozzá, és közben megállapította, hogy a legátus dohányzik. És akkor köszöntötték egymást, és indultak vissza az autóhoz, és azt kérdezte tőle a lelkész az autóhoz menve. No, öcsém, mondd csak meg, mi akarsz nálunk lenni? Vendég vagy családtag? Hát nem tudta, hogy erre mi a jó válasz. Mit kéne erre mondani? Mit akar kérdezni ezzel a lelkész? Mire kíváncsi? Hát úgy gondolta, inkább biztonsági választ mondja, és azt mondta, hogy hát vendég. Erre a lelkész azt mondta, rendben van, a vendég dohányozhat nálunk, a családtag nem. Az istentisztelet elején felolvasott hosszabb igeszakaszunknak a Károli fordítású Bibliában az a felirata, hogy házirend, keresztény házirend. Nagyon sokan nem szeretik, nem szeretjük a házirendeket. Úgy vagyunk vele, hogy olyan furcsa dolog az, olyan dolgok vannak leírva benne sokszor, ami evidens, ami magától értetődő, máskor meg olyanok vannak leszabályozva, amiért azért nem ragaszkodunk, vagy nem örülünk neki, hogy megvan kötve a kezünk, a lehetőségeink. Mindenki kellett, hogy találkozzon házirenddel, különösen aki még katonaviselt ember, de azok is, akik kollégiumban laktak, vagy egy általános iskolai osztályteremben is van házirend. Akkor értjük meg igazán, hogy miért is fontos a házirend, amikor saját családunk lesz. Amikor mi a feleségemmel összeházasodtunk, akkor mi a közös életünket egy parókián kezdtük meg, és hát nekünk is, mint mindenki másnak, egyáltalán vagyunk ebbe különlegesek, ki kellett, hogy alakítsuk a saját rendünket. Egyrészt egymáshoz is kell csiszolódni, másrészt pedig hát kialakult valamilyen életforma, életritmus, életrend, és aztán ez nyilván valamilyen módon kihat azokra is, akik hozzánk érkeznek. Sosem írtuk le, nincs ma sem kitéve a falra, hogy aki ide belép, annak ilyen és ilyen kötelességei vannak, meg erre figyeljen oda. Mégis, ahogyan nem olyan régen egy igehirdetésben elmondtam, a kimondatlan, leíratlan házirendben nekünk hozzá tartozik, hogy bent a lakásban nem dohányzik senki, nem káromkodnak nálunk, meg ehhez hasonló. Nem fogalmaztuk meg, de ez így van. Szükség van a rendre, a családon belül is, és máshol is. Látjuk, ezt tapasztaljuk az utóbbi évtizedekben, különösen akik idősek, azok jól látják, hogy mennyire megváltozott a világ, és ennek egyik jellemzője a rendből rendetlenség lett. Az egyik legemlékezetesebb és sokak számára fájdalmas időszak volt az, amikor néhány évvel ezelőtt, emlékszünk rá, nem volt szinte olyan nap, hogy a hírekben ne jelent volna meg tanárverésről beszámoló. Vagy diákok verték meg a tanárokat, vagy a szülők mentek be és erőszakoskodtak velük, és sokszor nem volt, aki megvédje őket, amíg a törvényeken nem szigorítottak. Nagyon csúnya dolog volt, és csúnya időszak. De ugyan ilyesmivel találkozunk most a tőlünk nyugatra lévő világban, hogy egyre inkább a rendetlenség, a kuszaság, az összevisszaság lesz uralkodóvá. Nem jó dolog ez. Sokszor háborgunk miatta, de ha őszinték akarunk lenni, mi ezen nagyon nem tudunk változtatni. Annyi van a mi kezünkben változtatási lehetőség, hogy mi másképp élünk. De nem mi tudjuk megváltoztatni a világot, annak a folyását. Ami sokkal inkább fájdalmas, az az, hogy azt tapasztaljuk, az egyházban sincs rend és fegyelem. Az igaz egyház ismertető jeleit Kálvin János 4 jellemzővel írta körül. Azt mondta, hogy az igaz egyház 4 ismertető jele az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, az egyházfegyelem, valamint a szeretett szolgálat gyakorlása. Hogyha ezt a 4 jellemzőt végignézzük, akkor azt látjuk belőle, hogy az első, az ige hirdetése az mindenképpen működik, van ige hirdetés, hogy hogyan meg milyen módon az már egy másik kérdés. A sákramentumokat, úrvacsorát, keresztséget kiszolgáltatjuk, tehát az első kettővel nagyjából rendben vagyunk. A diakónia, a szeretett szolgálat az már más, mert sajnos nagyon sok egyházban ez is elkezdett elintézményesedni, létrejöttek professzionális szervezetek, akik ezt végzik helyettünk, de azért az utóbbi években tapasztalható gyülekezetek is egyre jobban felismerik ennek a fontosságát, és igyekeznek a szeretett szolgálatot végezni. Tehát ebben az tekintetben talán jó irányban van elmozdulás. Egyház fegyelem viszont gyakorlatilag kimondható, hogy nincs. Egyetlen egy szinten, a lelkészek szintjén valósul meg, hogy lelkészt azt be lehet idézni bíróság elé, egyházi bíróság elé, lehet ellene eljárást folytatni, le lehet venni a palástot róla, és így tovább. De gyülekezeten belül nincsen, szó szerint nincsen egyházfegyelem. Az egyházfegyelemmel kapcsolatban egyébként is zavaró számunkra ma már, mai füllel hallgatva ez a kifejezés, mert az, hogy fegyelem, az azt jelenti nekünk talán első hallásra, hogy büntetés, szigor, majd aztán odahatunk, meg ehhez hasonló. Azért nem erről van szó. És hogy lehessen érteni igazán, hogy mit is jelent ez, hogy egyházfegyelem, meg rend az egyházban, ahhoz nagyon jó útmutatást jelent az ige hirdetés elején elhangzott párbeszéd. Mi akarsz nálunk lenni? Mi akarsz lenni az egyházban? Vendég vagy családtag? A vendégnek több mindent megengedünk. A vendéggel megengedők vagyunk. Tiszteljük a vendégjogot. A családtagnak sokkal több kötelezettsége van. Nagy ünnepeken szoktuk látni minden református gyülekezet, még a legkisebb, a legtávolabbi kis faluban lévő gyülekezet is, hogy milyen sok vendége van. Karácsonykor még a 10-15 fős gyülekezetek is felduzzadnak, akár 100-120 fősre is, mert olyankor eljönnek azok, akik egyébként nem járnak, eljönnek azok, akik rokoni vendégségben vannak otthon, mondjuk a szülőknél, nagyszülőknél, és olyankor lehet látni, hogy milyen sok vendége van az egyháznak, egy gyülekezetnek. Erre a gyülekezetek erre a vendégségre szoktak is készülni, akár egy hónapon keresztül gyerekekkel foglalkozunk, készítjük őket. Ha egy gyülekezet egy évben egyszer ad ki újságot, az biztos, hogy karácsonyra adja ki, hogy a vendégeknek a kezébe tudja adni, és így tovább. Szóval vendégeket nagy szeretettel fogadja minden egyes gyülekezet, és ez így van jól. A baj az, hogy sajnos úgy kell búcsút vennünk a vendégektől, hogy fél év múlva vagy egy év múlva találkozunk valószínűleg legközelebb. És a vendégektől, ahogy mondtam is, nem várunk el annyi mindent, mint a családtagoktól. A mi életritmusunk, amíg ide nem költöztünk, egészen más volt. Például sokkal hamarabb lefeküdtünk, korán fekvők voltunk, és hogyha valaki jött hozzánk vendégségbe, aki meg azzal az új életritmussal rendelkezett, amivel sajnos most mi is, hogy későn fekszik, hát nyilván azt tiszteletben tartottuk. Úgyhogy ott ültünk az asztalnál, beszélgettünk vele, meg minden, és nem mondtuk neki, hogy ne haragudj már, menjél már, feküdjél le, vagy mi legalábbis megyünk, ha akarsz, maradj itt az asztalnál, de mi nagyon fáradtak vagyunk, hanem hát tudomásul vettük, vendégjogot tiszteletben tartjuk, 2-3 napot kibírunk így. Alkalmazkodunk a vendégekhez bizonyos keretek között. A családtagra sokkal komolyabb szabályok érvényesek. Kevesebb van neki megengedve, egy családtag sokkal kevesebb dolgot engedhet meg magának, de ugyanakkor egészen más a viszonya is. A vendéggel vendégmódjára bánik az ember, a családtag azonban mindenbe belelát az életünkben, őt több jog illeti meg. Családtagnak és vendégnek lenni egészen más minőség. A családban nincsenek tiszteletkörök. A családban nem gondolkodunk, hogy hát miről is kellene még beszélgetni, nincsenek kínos csöndek, hanem teljesen magunk tudunk lenni, és nem vagyunk feszélyezettek. És az egyházban is, a gyülekezetekben is lehet csak vendégnek lenni. Hadd utaljak egy körülbelül fél évvel ezelőtt elhangzott igehirdetésre, amikor a presbiter választásra készültünk, emlékszünk is rá talán, akik itt voltak biztosan, mert egy különlegesebb alkalom volt, hiszen vetítettem is, és az igehirdetésnek a vázlata is látható volt, illetve fényképeket is láthattunk. És kivetítettem hajóknak a képét. Azt mondtam, hogy ha el kellene döntenünk egy keresztény médium számára, hogy logót használjon, mondjuk egy újságnak, milyen logója legyen, és az lenne a kikötés, hogy mivel az egyháznak az egyik szimbóluma, jelképe a hajó, akkor hajót tegyünk oda, de melyik legyen a kettő közül, akkor mégis mire szavaznánk is. Emlékszünk rá, hogy kivetítettem egy hatalmas, nagy tengerjáró luxushajónak a képét, ahol az emberek ugráltak be a hajón, a medencébe, meg napoztak, meg koktéloztak, ehhez hasonló. És volt egy másik fotó, ami pedig egy életmentő hajó volt, amelyre éppen húztak be egy fuldoklót a tengerből. És kérdeztem, hogy na melyiket választanánk? Az egyház jelképe gyanánt. És azt gondolom, hogy ez egyértelmű volt a számunkra, hogy az egyháznak a jelképe az a mentőhajó kell, hogy legyen. Bár sokkal izgalmasabb és érdekesebb lenne, hogyha az egyháznak a hajója az inkább egy ilyen tengerjáró luxushajó lenne, ahová eljövünk, koktélozunk és élvezzük az életet, és nagyon jól érezzük magunkat. Az egyház hajója azonban pont arról szól, hogy itt életmentés folyik. Sokan pedig csak csónakázni, csak vendégségbe jönnek a templomba. Van, aki szereti is ezt a vendégséget, ezt a csónakázást, élvezi a szépségét, és kifejezetten jól érzi magát. Vannak, akik hetente vannak éppen ezért templomban. Testvérek, hetente templomban lévén is lehet vendégnek maradni az egyházban. Ha minden héten jelen vagyok, még akkor is lehet, hogy csak vendég vagyok. És nem vagyok családtag. És el kell mondanom, hogy minden vendéget, ezt nyomatékosan alá akarom húzni, minden vendéget nagy szeretettel fogadunk. Nagyon örülünk minden vendégnek, aki hozzánk betér. Persze itt is van egy bizonyos házirend, amit még a vendégnek is be kell tartani, de ettől függetlenül szívből örülünk minden vendégnek. Azonban fel szeretnénk ajánlani mindenki számára egy másik lehetőséget. Lehet családtaggá is válni. Nem kell vendégségbe jönni mindig, lehet családtag is az ember itt a gyülekezetben, az egyházban. Mert bármilyen jól is érzem magam egy helyen vendégként, ott akkor is vendég maradok, akárhányszor megyek. Lehet, hogy már egy kicsit otthonosabban mozgok, már tudom a járást, de vendég és családtag között, ahogyan ezt korábban el is mondtam, nagyon nagy a különbség. Nekem például nagyon jó, hogy anyósoméknál én nem csak jogilag vagyok családtag. 25 évvel ezelőtt én azt se tudtam, hogy ők a világon vannak. Nem tudtam róluk semmit nyilván. És aztán a lányuk révén bekerültem abba a családba, és kialakult egy ilyen jogi, rokoni kapcsolat közöttünk. De ez hangsúlyos, hogy jogi. És annyira jó, hogy ez a jogi, rokoni kapcsolat igazi rokoni kapcsolattá vált. És én akárha a feleségem nélkül járok arrafelé, és bemegyek, akkor én oda tényleg teljes mértékben hazamegyek. Mindig a legnagyobb szeretettel fogadnak, nincsenek ilyen kínos csendek, hogy jaj, most mit is kéne mondani, meg szabad-e leülni ebbe a fotelba, vagy ehetek-e valamit. Pontosan úgy viselkedem, mint otthon. Megyek, kinyitom a hűtőt, megnézem, mi a kaja, ha kell, kiveszem, melegítek magamnak, eszek, és így tovább. Teljes mértékben otthon vagyok. Lehet otthon az ember a templomban, a gyülekezeti teremben is. Aki nagyon sokat jár közénk, egy idő után egészen úgy érezheti, hogy családtaggá válik. És nagy öröm az, amikor közvetlenül beszélgethetünk valakivel, hiszen jól ismerjük, szinte családtag. De testvérek, nem elég az, hogy szinte családtag. Családtag és szinte családtag nem ugyanaz. A különbség a kettő között, hogy most én jól érzem magam a templomban, hogy én szeretek itt lenni, hogy nagyon jó fejek a gyülekezeti tagok, meg kedves a lelkész, meg a között, hogy családtag vagyok, a különbséget Jézus Krisztus jelenti. Hogy milyen a hozzávaló viszonyom. Ha Jézus Krisztus a megváltóm, akkor válok családtaggá. Akkor leszek igazán családtaggá. Akkor lesz igazán testvérré a másik. Nem csak egy haverrá, cimbivé, nem csak egy olyan emberré, akivel jól egymásra találtunk, mert hasonló az érdeklődési körünk, meg ő is ugyanazt a lelkészt kedveli, vagy valami. A családtag az Jézus Krisztus szereti elsősorban, és mindenki másra tud úgy nézni, mint testvérre. Amikor valaki sokat jár istentiszteletekre, és oda is figyel mindarra, amit hall, elgondolkodik rajta, egy idő után eljut oda, hogy meglássa, az élete bűnökkel terhes. Meg kell, hogy nyíljon erre a szeme. És aki figyel az istentiszteleteken, és úgy hallgatja az elhangzottakat, mint Isten üzenetét, az azt is meghallja belőle egy idő után, hogy Jézus Krisztusnak köze van ezekhez a bűnökhöz. Mégpedig abban a formában, hogy ő az életét adta ezekért a bűnökért. A mi bűneinkért. Nem csak úgy általánosságban Jézus úgy meghalt, hanem elkezd ráterhelődni a saját életére, hogy ez a Jézus Krisztus az én bűneimért is meghalt. Az én bűneimért is odaadta az életét. És nem mindegy, hogy én milyen viszonyban vagyok vele. Hogy egyetértek vele, támogatom az egyházat, hogy jó fejnek tartom az egyházi vezetőket, meg az egyháztagokat, vagy pedig megváltómmá fogadom őt. Jó itt lenni a templomban, jó találkozni a többiekkel, jó hallgatni a prédikációt, de az emberben felébred a vágy egy idő után, hogy ennél többre van szükségem. Nekem is kell az a szabadítás. Nekem is kell az a bűnbocsánat, amiről vagy a lelkész beszél, vagy bizonyságtevők itt az úrasztalánál. És ha erre valaki őszintén vágyik, meg is fogja kapni ezt a kegyelmet kétség kívül. És Jézus vére által Isten gyermekévé lesz, a keresztjének nagy családja tagjává. És különös módon a családtagsággal együtt minden megváltozik. Akárhová megy egy keresztjén ember, érdekes módon rátalál a többi keresztjénre. Felismerjük egymást. Hát ez is testvér. Egy idő után mindig kiderül. Az is hívő keresztjén és az én testvérem. Különböző konferenciákon, keresztjén találkozókon együtt vagyunk, számunkra eladdig ismeretlen, soha nem látott emberekkel, és néhány perc beszélgetés után úgy érezzük, mintha évtizedek óta ismernénk egymást. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy olyan egyek tudunk lenni, hogy rögtön telefonszámot is tudunk cserélni, és tényleg írunk egymásnak, beszélgetünk a másikkal, és így tovább. És kiderül az is, hogy egy-egy ilyen távoli keresztjén, fizikailag távol lévő keresztjén, az komolyan gondolja a mi összetartozásunkat. És hogyha valami baj történik, akkor szívesen segít. Lerobban bárhol az autó velünk, az országban, és akkor eszünkbe jut, hogy itt lakik a környéken XY. Vagy 3 évvel ezelőtt egy konferencián találkoztunk vele, itt a száma, felhívom. És érdekes, hogy segíteni fog. Nem fogja azt mondani, hogy ó, barátom, hát itt nem érek rá, meg ehhez hasonló. Az öcsémmel történt meg, Budapestre költöztek a feleségével, és ott valamelyik környező településre elutaztak, lerobbant az autójuk. Nem tudták beindítani. Felhívott telefonon megkérdezni, hogy valamennyit konyítok a műszaki dolgokhoz, hát ha tudom, hogy mit kellene csinálni a kocsival. Hát mondom, nem tudom, mit csináljunk. És akkor eszembe jutott, hogy de ott a településen ismerem a lelkészt. Felhívtam telefonon, mondtam neki, nem tudnál segíteni neki, nincs egy autószerelő ismerős. Dehogy nincs. És innentől kezdve nekem ezzel dolgom nem volt, ő intézte az autószerelő pedig ez vasárnap délután volt, kiment. Nem mondta azt, hogy hát ne haragudjon nagy tiszteletű úr, de hát tudja, hogy van ez. Munkaidő lejárt pénteken délután 2-kor, hát majd hétfőn. És az az autószerelő semmit nem tudott, se rólam, se az öcsémről, de azért, mert egy testvérről van szó, akkor megyek. Mert családtag, soha sem láttuk egymást, mégis egészen más a viszony. Szóval lehet egy nagy család tagjává válni, és sokkal több jogom van ebben a családban, sokkal inkább otthon érzem magam, mint amikor még vendég voltam. Akkor is jó volt, de családtagként egészen más. De tudnunk kell, hogy a családtagságnak vannak kötelezettségei is. A házi rend a családtagokra kötelező, ott nem ajánlott. A családban együtt hordozzuk a terheket. Senki nem húzza ki magát azok alól. Nem mondja azt, hogy hát, nekem is van dolgom, hagyjatok nekem ezzel békén. A családban nem pletykáljuk ki a másikat. A családban érdekel, hogy mi történik a másikkal. Hordozom a másiknak a nyűgét, a baját. A családban szeretjük egymást. A családban nem bántjuk egymást. És a családban nem teszünk olyat, ami a másiknak fájdalmas. A család védelmet, biztonságot nyújt. Jó dolog családhoz tartozni. Sokan meg is szenvedik, akik magányosak maradnak, vagy magányossá válnak. Főleg időskorban meghal a házastárs, és nagyon fájdalmas, nagyon nehéz egyedül maradni. Az egyházban azonban lehet találni egy nagy családot. És van erre lehetőség. Akár ma ezen az istentiszteleten előre lépni, és azt mondani, hogy lehet eddig vendég voltam itt, de szeretnék családtaggá lenni. Szeretnék Jézus Krisztushoz tartozni, a belső körbe lenni. Mindaz, amit elmondtam, a keresztény gyülekezetre igaz, mint egy nagy családra, de a keresztény embernek is van családja. Ott is vannak útmutatások a Szentírásban, ahogyan azt hallottuk is, de erről majd egy másik alkalommal hallunk. Ma azonban arra buzdítok mindenkit, aki eddig vendégségbe járt hozzánk, nagyon örültünk, és örülünk neki mindig. Ha ezután is vendégként jön, akkor is örülni fogunk, mindig. De aki úgy gondolja, előrébb léphet. Jézus Krisztusnak átadva az életünket, családtaggá lehetünk, az Isten nagy családjává, Jézus Krisztus megváltott gyermekeiként. Nem csak egy kis időre lehetünk itt a templomban, és érezhetjük jól magunkat, hanem elkötelezhetjük magunkat, hogy itt a földön is, majd a mennyben is az Isten családjához tartozzunk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy amikor eljöttél ebbe a világba, akkor éppen azt mutattad meg nekünk, hogy mit jelent igazi emberként élni. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy éppen azokra haragudtál a legjobban, akik ezt nem értették, nem látták. Azok kapták a legtöbb szidást tőled, akik elzárkóztak másoktól. Bántottad a farizeusokat, az írástudókat, a kegyes elitet, akik nem voltak hajlandóak megnyitni szívüket, a templomot, a megtéréshez vágyakozó emberek előtt. Elzárkóztak a bűnösök elől, akkor is, amikor azoknak a szíve már megnyílt, akik megbánták a bűneiket, és szerettek volna hozzá csatlakozni. Kérünk téged, Urunk, a mi gyülekezetünket tedd egy olyan nyitott szívű és áldott nagy családdá, lelki közösséggé, ahová minden betérő örömmel jöhet és jól érezheti magát. Köszönjük, Urunk, a vendégeinket, akikkel ritkábban találkozunk, és kérünk téged, segíts abban, hogy mi úgy élhessük meg hozzád tartozásunkat, hogy bennük is felkeljen a vágy arra, hogy te hozzád a legközelebb kerüljenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, így adj nekünk bűnlátást, és mutasd meg a te mérhetetlen bűnbocsátó kegyelmedet. Adj nekünk megújulást hitünkben, elköteleződésünkben, szeretetünkben irántad. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi úrunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, s munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.